Kegyelem néktek és békesség Istentől, a mi atyánktól, és Szent Fiától, az Úr Jézus Krisztustól, a Szentlélek közösségében. Amen. A mi segítségünk és Isten tiszteletünk megáldása legyen az Úrtól, aki teremtette a mennyet és a földet. Amen. Hallgassátok meg, kedves testvéreim, Istenünk szent üzenetét, ahogy szól hozzánk az Efézusi Levél 6. fejezetének 11. és következő verseiben, eképpen. Öltözzétek föl az Isten minden fegyverét, hogy megállhassatok az ördögnek minden ravasságával szemben. Mert nem vér és test ellen van nékünk tusakodásunk, hanem a fejedelemségek ellen, a hatalmasságok ellen, ez élet sötétségének világbírói ellen, a gonoszság lelkei ellen, melyek a magasságban vannak. Annak okáért vegyétek föl az Istennek minden fegyverét, hogy ellenállhassatok ama gonosz napon, és mindeneket elvégezvén megállhassatok. Álljatok hát elő, körülövezvén derekatokat igaz lelkűséggel, és felöltözvén az igazságnak mellvasába, és felsorúzván lábatokat a békesség evangéliumának készségével. Mindezekhez fölvevén a hitnek pajzsát, melyel a ma gonosznak minden tüzes nyilát megoldhatjátok. Az idvesség sisakját is fölvegyétek, és a léleknek kardját, amely az Isten beszéde. Minden imádsággal és könyörgéssel imádkozván minden időben a lélek által, és ugyanezen dologban vigyázván minden álhatatossággal és könyörgéssel minden szentekért. Istenünk szent lelke tegye áldottá, foganatossá szívünkben az ő igéjét, válaszoljunk rá imádsággal. Mindenható szent Úristen, égnek, földnek, mindenségnek Ura, köszönjük, hogy elhárítottál minden akadályt útunkból, és eljöhettünk erre a szent helyre, erre a kedves helyre, a te imádásod helyére. Magasztalunk téged jóságodért, megtartó kegyelmedért. Azért, hogy az elmúlt héten is megtapasztalhattuk napról napra, hogy te szeretsz bennünket, és gondunkat viseled. Hálát adunk azért, hogy a régi testvérekkel együtt új testvérek is megjelenhettek itt, ebben a templomban, a te imádásodra. Áld meg őket, áld meg a mi figyelésünket, tereád. Ajándékozz a szomorkodóknak vigasztalást, a betegeknek gyógyulást, az elesetteknek fölemelkedést. Tégy bennünket készségessé, Urunk, arra, hogy megértsük, megtartsuk, megfogadjuk, amire te most buzdítasz bennünket. Az Úr Jézus Krisztusért áld meg Isten tiszteletünket, kérjük. Amen. Az a Szent Ige keresztény gyülekezet, amelynek alapján Istenünk üzenetét hozzátok szólni kívánom, írva található Pál apostolnak Timóteushoz írt első levele 6. fejezetének 12. versében eképpen. Harcold meg a hitnek szép harcát, nyerd el az örök életet, amelyre hívottattál, és szép vallástétellel vallást tettél sok bizonyság előtt. Szeretett testvéreim, megilletődött szívvel állok meg ezen a szószéken, és emlékezem arra a napra, amikor 70 évvel ezelőtt Isten jóvoltából segítségével hirdethettem első éves teológusként életem első liturgikus Isten tiszteletén az ő üzenetét. A környék katonai gyakorló tér volt. A templom a kőbányai anyaegyház egyik missziói körzete templomaként a Budapesti Teológiai Akadémia növendékei számára szintén gyakorló terep. Oratórium, laboratórium, mondhatnánk. Tehát imaterem és gyakorló terem. Orgonáján a vizsgára készülődő lelkész növendékek és kántor jelöltek gyakorlatoztak. Dobogó szívvel kezdtem az igehirdetést, de alig hangzott el néhány mondatom. Szemben, fönt a karzaton, fülsértő zörgés lárma zavarta meg az áhítatot. Három kamasz fiú hangoskodott, és a népes gyülekezet megilletődötten, méltatlankodva tekintett hátra, aztán felém, vajon mi lesz az én válaszom erre, hogyan viselkedem. Két eshetőség kínálkozott. Vagy dorgáló szóval rendre utasítom azokat, akik nincsenek tekintettel az Isten tisztelet komolyságára, vagy nem veszek róluk tudomást. Ez viszont azt jelentette volna, hogy hiába beszélek, a gyülekezet inkább arra figyel, mint én rám. A harmadik megoldást választottam. Egyik nagyon kedves és bölcs teológiai professzorunk azt mondta, ne felejtsék el, a rendteremtésnek alapja a figyelem. A figyelem egyenlő a fegyelemmel. És az, aki akár lelkész, akár szülő, akár tanár, tanító léttére nem tudja lekötni a figyelmet, az hiába is próbálkozik, akár szép szóval, akár kemény szóval, nem teremt rendet. Nos, ezt meggondolván oda irányítottam tekintetemet föl karzatra, és megszólítottam a gyerekeket. Fiúk, egyezzünk meg! Ha nem tudtok csöndben maradni, néhány nálatok is erősebb presbiter bácsi fölmegy, és kivezet benneteket az utcán, aztán szórakozhattok kedvetekre. De van egy másik megoldás is. Ha rendesen viselkedtek, és figyeltek, maradhattok. Én mondom, nem bánjátok meg. Egy izgalmasan igaz kalandot fogok elmondani néktek. A fiúk elcsendesedtek, kíváncsian lesték szavamat, a hívekkel együtt hallgatták a következő történetet. Emlékezzünk, amikor a 13 hős honvéd főtisztet kivégezték a 48-49-es szabadsághoz bukása után Aradon, ez csak nyitánya volt a császár bosszújának. Vérbírái egymás után hozták a halálos ítéleteket, vagy küldték tömegesen Olmüzbe, Kufsteinbe, várfogságra a hazafiakat. Hírhedett hely volt Pesten a Nagy Bajde, az új épület, csak úgy mellesleg mondom, hogy ez a tőzsde épület mostani helyett, és a televízió székhelye is. Akkoriban azonban félelmetes, óriási börtön volt. Innen szállították a vesztőhelyre, vagy a rabságra a hazafiakat, a szabadságharcosokat. Volt Kossuth Lajosnak egy elhárító tisztje, így mondanánk mai szóval kémfőnöke, név szerint Figyelmesi Fülöp. Ez a rendkívüli ember több nyelven beszélt. Kitűnő színész lehetett volna, de ő alakító talentumát nem a világot jelentő deszkákon, hanem a történelem forgó színpadán tette közkincsé. Az akkori Nemzeti Színház ruhatárából kölcsönözve császári ezredestek álcázta magát, és néhány volt honvéd pajtását is beöltöztette. Így módon megjelent az új épületbe. Lehenkerlő, ellentmondást nem tűrő, kemény szóval, pattogó vezényszavakkal kiparancsolta a Neigebeide foglyait, mondván, majd ő elintézi őket. A börtönparancsnokok dörzsölték a kezüket, na végre legalább nem lesz gondjuk ezekkel a rebellis magyarokkal. Aztán elindult a szomorú menet. Itt beleteltek, vonultak a Kerepesi úton előrefelé a Rákosi mezőre, történelmi helyre. Rákos mezeje annak idején Mátyás király vadas kertje volt, aztán Petőfiék, Egressy Gáborék, a színész, a költő, itt tartották kirándulásaikat. Most azonban úgy látszott, várható volt, hogy szomorú kivégzési hely lesz. Halálra szánták magukat a honfiak. Ám amikor tisztes távolra, megfelelő messzeségbe értek, megállt parancsolt a kivégzés intéző tiszt, pattogó német vezényszavait elhagyva magyarra fordította a beszédet, és kedves barátságos szóval mondta: honfitársaim, megmenekültetek, tűnjetek el nagyon gyorsan, ne jelentkezzetek sehol, mert halálra keresnek benneteket, és más nem fog megmenteni titeket. Ő maga is aztán eltűnt, fejére vérdíjat tűztek ki, de nem tudták megfogni. Kossuth elhárító tisztje hosszú évekig, évtizedekig élt és szolgálta hazáját távolról, Kossuth szolgálatában, a hazaszolgálatában. Járt Törökországba, Itáliába, Svájcba, Angliába, végül 87 évesen, 1907-ben Amerikában, Philadelphiában hunyt el. A 70 évvel ezelőtti prédikáció és a hozzáfűzött történet üzenete a mai szentigével együtt íveljen át a múltból a jelenbe. Lám hősítettet nem csak háborús öldökléssel, hanem békés eszközökkel, szabadítással, a lélek fegyvereivel is ki lehet vívni. Amikor manapság a rádiók, tévék, hírközlő eszközök napirenden közlik a csúnya háborúk híreit, megzendül Isten igéjének szava a hitnek szép arcáról. A békesség hőseinek nemes példája a békesség fejedelmére Jézus Krisztusra irányítja tekintetünket. Az ő armatúráját, fegyverzetét, ügyvivője, szóvivője, Pál apostol az imént hallott szent leckében így sorolta elő. Hadd mondjam még egyszer, hogy jobban meg tudjuk jegyezni. Öltözzétek fel az Isten minden fegyverét, hogy megállhassatok az ördögnek minden ravasságával szemben. Vegyétek föl az Isten minden fegyverét, álljatok hát elő körülövezvén derekatokat igaz lelkűséggel, felöltözvén az igazságnak melvasába, felsorúzván lábatokat a békesség evangéliumának kénységével, mindezekhez fölvévén a hitnek pajzsát, melyel a ma gonosznak minden tüzes nyilát megoldhatjátok. Az idvesség sisakját is fölvegyétek, és a léleknek kardját, amely az Isten beszéde. Ez volt tehát a fegyverzet elősorolása, és íme a napi parancs, ami évszázadokon át zengett, és ma is szól hozzánk, és a szívünket keresi. Harcold meg a hitnek szép harcát, nyerd el az örök életet, melyre hivatottál, és szép vallástétellel vallást tettél sok bizonyság előtt. Kedves testvéreim, mielőtt bárki félre magyarázná, hangsúlyozni kell a hit szép harca, nem ama nemes harc, amit a Szentírás mond, a világért sem azonos a felekezeti csatározásokkal, az inkvizícióval, sőt a keresztes háborúk folytatásával se. Mindezek az üdvtörténet lapjain végzetes értelemzavaró sajtóhibák, korrektorért kiáltanak. A helyesen értelmezett nemes harc, amiért kitüntetésképpen a lélek az élet koronáját kapja, szabadságharc, küzdelem a betegség ellen, ahogy azt Schweitzer Albert tette, a nyomor ellen, ahogy azt Toyohito Kagawa, a híres japán, csodálatos, szép író végezte, ő maga is ott lakván a nyomortelepen, megszondázván valósággal a szegénység mélységeit, és kidolgozta azt a rendszert, amely egyik alapja annak, hogy Japán a háború után is szépen magára talált, fölvirágzott, gazdaságilag is. És igen, harc a társadalmi gyűlölség ellen, úgy, ahogy azt Martin Luther King tette, életét is áldozván a küzdelemben. Katonát említek, íme a magyar gályarab prédikátorok megmentője, de Reuter Mihály, holland admirális. Néven nevezem az erdélyi aranykorát építő fejedelmeket. Első Rákóczi Györgyöt, Bethlen Gábort, de közelegvén nemzeti ünnepünk október 23-a, fájdalmasan szép emlékű napja, nem hallgathatom el legújabb korunk hőseit sem. A forradalom sebesültjeit mentő és ápoló orvosokat, medikákat, medikusokat, teológusokat is, a neves és névtelen segítőket, azokat, akik gondoskodtak róla, hogy a nagy bojdulás, a népmozgalom, a minőség forradalma legyen. Azoknak a nevét, akiknek nem csak életüket, de holtukban még becsületüket is megpróbálják egyesek elorozni. Békekövetként járva, olykor szabadságunkat kellett feláldozni másokért. Hadd mondjam így, többes szám felső szemében. Kérjük, adja a mindenható, hogy templomunk legyen a béke őrhelye erődje. Az eklézsia hívei kettős állampolgárok. Egyrészt Isten országának, de másrészt egyúttal drága magyar hazánknak is fiai, lányai. Ezzel az öntudattal, büszkeséggel és alázattal éljünk. Jézus Krisztus az uraknak ura, a békesség fejedelme. Áldott neve jelentése magyarra fordítva azt jelenti, örökké való segítség. Igen, ő az, aki a bűnök internáló táborából az üdvösség szabadság mezeire vezet bennünket. Ő az, aki a halál siralom házából, a föltámadás által az örök élet otthonába menekít. Mindezekre fölkészítendő földi pályánkon megadja övéinek, mindannyiunknak, akik csak kérjük és elfogadjuk a lelki fegyverzetet, amelyet hallottunk, s hozzá az erőnek, szeretetnek és józanságnak lelkét. És ami a legfontosabb, jó magát is nekünk adja, legyen áldott drága szent nevehez is. Amen. Az a Szent Ige keresztény gyülekezet, amelynek alapján Istenünk üzenetét hozzátok szólni kívánom, írva található Pál apostolnak Timóteushoz írt első levele, 6. fejezetének 12. versében eképpen. Harcold meg a hitnek szép harcát, nyerd el az örök életet, amelyre hívottattál, és szép vallástétellel vallást tettél sok bizonyság előtt. Szeretett testvéreim, megilletődött szívvel állok meg ezen a szószéken, és emlékezem arra a napra, amikor 70 évvel ezelőtt Isten jóvoltából segítségével hirdethettem első éves teológusként életem első liturgikus Isten tiszteletén az ő üzenetét. A környék katonai gyakorló tér volt. A templom a kőbányai anyaegyház egyik missziói körzete templomaként a Budapesti Teológiai Akadémia növendékei számára szintén gyakorló terep. Oratórium, laboratórium mondhatnánk. Tehát imaterem és gyakorlóterem. Orgonáján a vizsgára készülődő lelkész növendékek és kántor jelöltek gyakorlatoztak. Dobogó szívvel kezdtem az igehirdetést, de alig hangzott el néhány mondatom. Szemben, fönt a karzaton, fülsértő zörgés, lárma zavarta meg az áhítatot. Három kamasz fiú hangoskodott, és a népes gyülekezet megilletődötten méltatlankodva tekintett hátra, aztán felém, vajon mi lesz az én válaszom erre, hogyan viselkedem? Két eshetőség kínálkozott. Vagy dorgáló szóval rendre utasítom azokat, akik nincsenek tekintettel az Isten tisztelet komolyságára, vagy nem veszek róluk tudomást. Ez viszont azt jelentette volna, hogy hiába beszélek, a gyülekezet inkább arra figyel, mint én rám. A harmadik megoldást választottam. Egyik nagyon kedves és bölcs teológiai professzorunk azt mondta, ne felejtsék el, a rendteremtésnek alapja a figyelem. A figyelem egyenlő a fegyelemmel. És az, aki akár lelkész, akár szülő, akár tanár, tanító létére nem tudja lekötni a figyelmet, az hiába is próbálkozik, akár szép szóval, akár kemény szóval, nem teremt rendet. Nos, ezt meggondolván oda irányítottam tekintetemet föl karzatra, és megszólítottam a gyerekeket. Fiúk, egyezzünk meg! Ha nem tudtok csöndbe maradni, néhány nálatok is erősebb presbiter bácsi fölmegy, és kivezet benneteket az utcán, aztán szórakozhattok kedvetekre. De van egy másik megoldás is. Ha rendesen viselkedtek, és figyeltek, maradhattok. Én mondom, nem bánjátok meg. Egy izgalmasan igaz kalandot fogok elmondani néktek. A fiúk elcsendesedtek, kíváncsian lesték szavamat, a hívekkel együtt hallgatták a következő történetet. Emlékezzünk, amikor a 13 hős honvéd főtisztet kivégezték a 48-49-es szabadságharc bukása után Aradon, ez csak nyitánya volt a császár bosszújának. Vérbírái egymás után hozták a halálos ítéleteket, vagy küldték tömegesen Olmüzbe, Kufsteinbe, várfogságra a hazafiakat. Hírhedett hely volt Pesten a Nagybajde, az új épület, csak úgy mellesleg mondom, hogy ez a tőzsde épület mostani helyett, és a televízió székhelye is. Akkoriban azonban félelmetes, óriási börtön volt. Innen szállították a vesztőhelyre, vagy a rabságra a hazafiakat, a szabadságharcosokat. Volt Kossuth Lajosnak egy elhárító tisztje, így mondanánk mai szóval kémfőnöke, név szerint Figyelmesi Fülöp. Ez a rendkívüli ember több nyelven beszélt. Kitűnő színész lehetett volna, de ő alakító talentumát nem a világot jelentő deszkákon, hanem a történelem forgó színpadán tette közkincsé. Az akkori Nemzeti Színház ruhatárából kölcsönözve császári ezredestek álcázta magát, és néhány volt honvéd pajtását is beöltöztette. Így módon megjelent az új épületben. Lehenkerlő, ellentmondást nem tűrő, kemény szóval, pattogó vezényszavakkal kiparancsolta a Nagybajde foglyait, mondván, majd ő elintézi őket. A börtönparancsnokok dörzsölték a kezüket, na végre legalább nem lesz gondjuk, ezekkel a rebellis magyarokkal. Aztán elindult a szomorú menet. Itt beleteltek, vonultak a Kerepesi úton előre felé a Rákosi mezőre, történelmi helyre. Rákos mezeje annak idején Mátyás király vadas kertje volt, aztán Petőfiék, Egressy Gáborék, a színész, a költő, itt tartották kirándulásaikat. Most azonban úgy látszott, várható volt, hogy szomorú kivégzési hely lesz. Halálra szánták magukat a pompiak. Ám amikor tisztes távolra, megfelelő messzeségbe értek, megállt, parancsolt a kivégzés intéző tiszt, pattogó német vezényszavait elhagyva magyarra fordította a beszédet, és kedves barátságos szóval mondta: honfitársaim, megmenekültetek, tűnjetek el nagyon gyorsan, ne jelentkezzetek sehol, mert halálra keresnek benneteket, és más nem fog megmenteni titeket. Ő maga is aztán eltűnt, fejére vérdíjat tűztek ki, de nem tudták megfogni. Kossuth elhárító tisztje hosszú évekig, évtizedekig élt és szolgálta hazáját távolról, Kossuth szolgálatában, a hazaszolgálatában. Járt Törökországba, Itáliába, Svájcba, Angliába. Végül 87 évesen, 1907-ben Amerikában, Philadelphiában hunyt el. A 70 évvel ezelőtti prédikáció és a hozzáfűzött történet üzenete a mai szentigével együtt íveljen át a múltból a jelenbe. Lám, hősítettet nem csak háborús öldökléssel, hanem békés eszközökkel, szabadítással, a lélek fegyvereivel is ki lehet vívni. Amikor manapság a rádiók, tévék, hírközlő eszközök napirenden közlik a csúnya háborúk híreit, megzendül Isten igéjének szava a hitnek szép arcáról. A békesség hőseinek nemes példája a békesség fejedelmére, Jézus Krisztusra irányítja tekintetünket. Az ő armatúráját, fegyverzetét, ügyvivője, szóvivője, Pál apostol az imént hallott szent leckében így sorolta elő. Hadd mondjam még egyszer, hogy jobban meg tudjuk jegyezni. Öltözzétek fel az Isten minden fegyverét, hogy megállhassatok az ördögnek minden ravasságával szemben. Vegyétek föl az Isten minden fegyverét, álljatok hát elő körülövezvén derekatokat igaz lelkűséggel, felöltözvén az igazságnak melvasába, felsorúzván lábatokat a békesség evangéliumának készségével, mindezekhez fölvévén a hitnek pajzsát, melyel a ma gonosznak minden tüzes nyilát megoldhatjátok. Az idvesség sisakját is fölvegyétek, és a léleknek kardját, amely az Isten beszéde. Ez volt tehát a fegyverzet elősorolása, és íme a napi parancs, ami évszázadokon át zengett, és ma is szól hozzánk, és a szívünket keresi. Harcold meg a hitnek szép harcát, nyert el az örök életet, melyre hivatottál és szép vallástétellel vallást tettél sok bizonyság előtt. Kedves testvéreim, mielőtt bárki félre magyarázná, hangsúlyozni kell a hit szép harca, nem a ma nemes harc, amit a Szentírás mond, a világért sem azonos a felekezeti csatározásokkal, az inkvizícióval, sőt a keresztes háborúk folytatásával se. Mindezek az üdvtörténet lapjain végzetes értelemzavaró sajtóhibák, korrektorért kiáltanak. A helyesen értelmezett nemes harc, amiért kitüntetésképpen a lélek az élet koronáját kapja, szabadságharc, küzdelem a betegség ellen, ahogy azt Schweitzer Albert tette, a nyomor ellen, ahogy azt Toyohito Kagawa, a híres japán, csodálatos, szép író végezte, ő maga is ott lakván a nyomortelepen, megszondázván valósággal a szegénység mélységeit, és kidolgozta azt a rendszert, amely egyik alapja annak, hogy Japán a háború után is szépen magára talált, fölvirágzott, gazdaságilag is. És igen, harc a társadalmi gyűlölség ellen, úgy, ahogy azt Martin Luther King tette, életét is áldozván a küzdelemben. Katonát említek, íme a magyar gályarab prédikátorok megmentője, de Reuter Mihály holland admirális. Néven nevezem az erdélyi aranykorát építő fejedelmeket. Első Rákóczi Györgyöt, Bethlen Gábort, de közelegvén nemzeti ünnepünk október 23-a, fájdalmasan szép emlékű napja, nem hallgathatom el legújabb korunk hőseit sem. A forradalom sebesültjeit mentő és ápoló orvosokat, medikákat, medikusokat, teológusokat is, a neves és névtelen segítőket, azokat, akik gondoskodtak róla, hogy a nagy bojdulás, a népmozgalom, a minőség forradalma legyen. Azoknak a nevét, akiknek nem csak életüket, de holtukban még becsületüket is megpróbálják egyesek elorozni. Végekövetként járva, olykor szabadságunkat kellett feláldozni másokért. Hadd mondjam így, többes szám első szemében. Kérjük, adja a mindenható, hogy templomunk legyen a béke őrhelye erődjel. Az eklézsia hívei kettős állampolgárok, egyrészt Isten országának, de másrészt egyúttal drága magyar hazánknak is fiai, lányai. Ezzel az öntudattal, büszkeséggel és alázattal éljünk. Jézus Krisztus az uraknak ura, a békesség fejedelme. Áldott neve jelentése magyarra fordítva azt jelenti, örökké való segítség. Igen, ő az, aki a bűnök internáló táborából az üdvösség szabadság mezeire vezet bennünket. Ő az, aki a halál siralom házából, a föltámadás által az örök élet otthonába menekít. Mindezekre fölkészítendő földi pályánkon megadja övéinek mindannyiunknak akik csak kérjük és elfogadjuk a lelki fegyverzetet, amelyet hallottunk, s hozzá az erőnek, szeretetnek és józanságnak lelkét. És ami a legfontosabb, jó magát is nekünk adja, legyen áldott drága szent neve ezért. Amen. Válaszoljunk, szeretett testvéreim, Istenünk üzenetére elénekelvén a 167. dicséretünk első versét. Jöjj, mondjunk hálaszót! Szóba állsz velünk, hogy üzeneted van minden nap számunkra, és éme most is hallhattuk szent szavadat a szent írás tolmácsolásában. Ó, te lelked által hathatóssá, fogékonyá szívünkben azt az ígét, amely boldogságunkat és békességünket is jelenti. Köszönjük néked az emlékezés lehetőségét, hogy te sok balsors közepette is, nem csak a mi egyéni életünket, hanem nemzetünk életét is óvtad, oltalmaztad. Közelebbről megköszönjük néked azt, hogy a magyarok vére mag lehet, nem hiába hullott a forradalomban, akkor, amikor megpróbáltak eltiporni bennünket, íme az elvetett mag kikel, és termi a boldogságnak, a háládatosságnak, a békességnek gyümölcsei. Áld meg édes hazánkat továbbra is. Ajándékozz olyan vezetőket egyházunkban is, nemzetünkben is, és a világ urai körében is, akik a te törvényedet követik, a te szent lelked irányítása alatt vannak. Áld meg egyéni sorsunkat, azokat, akik itt vannak, és azokat, akik távol vannak. Most közelebbről, személy szerint áld meg, kérem, azt a házaspárt, akik több évvel ezelőtt itt álltak, és hűséget fogadtak egymásnak, és irántad való hűségüket az egyház iránti hűségben mutatták meg, sőt, minden napjaikban is. Áld meg őket, és áld meg mindazokat, akiket itt megkereszteltünk, megeskedtünk, vagy akik innen eltávozván az örök élet honába, a ma mennyei hajlékba te nálad találnak békességet. És az ige, a vigasztalás szava innen zengett feléjük a temetőben. Maradj velünk a nap hátra lévő részében, jó Urunk, az elkövetkező hét eseményeiben, életünk hátra lévő idejében, maradj velünk, mert nem csak a napok estelednek, hanem sötétedik egyre életünk égboltja is. Amíg egyszer csak földerül a te csodálatos fényességed napja, az üdvösség. Ide vezérelj bennünket, áld meg egy gyülekezet minden tagját, presbitereit, gyülekezeti munkásait, lelki pásztorát majd, és áld meg azok emlékét is, akikről már csak múlt időben tudunk beszélni. Az Úr Jézus nevéért, édesatyánk, áldj meg bennünket. Amen. Mondjuk el az Úr Jézustól tanult imádságot. Mi Atyán, ki vagy a mennyekben, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, mint a mennyben, úgy a földön is. Ami mindennapi kenyerünket add meg nékünk ma, és bocsásd meg a mi vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk azoknak, akik ellenünk vétkeztek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg minket a gonosztól, mert tiéd az ország, és a hatalom, és a dicsőség mind örökké. Amen. Adakozás véget megemlítem egyházunk szükségeit, és annak lehetőségét, hogy Isten iránti hálánkat, szerény adományunkkal is kifejezésre juttassuk. Emlékezvén arról, hogy a szívesen adakozott szereti és megáldja, áldja is meg a mindenható Isten. Amen.
Köszönjük, hogy elvállalta ezt a mai szolgálatot. Október az mindig nevezetes eseménye, ami református gyülekezeteinknek nem csak a nemzeti alapon, hiszen két nemzeti ünnep is esik erre az alkalomra, hanem azért is, mert október a reformáció hónapját is, és ilyenkor a reformáció népe nem csak az ige felé tekint, hanem a mi nemzeti történelmünk felé is, amelynek a lapjai nevezetesek a mi számunkra. Köszönjük, hogy elérkeztek, ideérkeztek, szolgálatot végeztek közöttünk, és kívánjuk további életükre, családokra, úrunk további gazdag áldását.
Mindezeknek utána az Atyának kegyelme, az Úr Jézus Krisztusnak szeretete, és a Szentlélek békessége és közössége legyen és maradjon ti véletek most és minden időben. Amen.